A mi Urunk Jézus Krisztus mennybe menetel előtt így szólt tanítványaihoz. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, világ végezetéig. És még egy igét hoztam ma keresztelős családnak, Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt leveléből, a 4. rész 13. versét, ahol így szól ma hozzánk Isten igéje. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igét, úgy, amint szól ma hozzánk a mai napi újszövetségi igénkből, Márk evangélium a 2. részéből, az 12 versben. Így szól hozzánk ma Isten igéje. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, tudnélik Jézus, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit 4 vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egyistenen kívül. Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így a szívetekben? Melyik könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Az Úristen áldja meg az ő igéjét mindannyiunk életébe. Gyertek, imádkozzunk! Teremtő mennyei atyánk, nagy hála van ma a mi szívünkben. Először is azért, mert ismét itt lehetünk, ebben a gyönyörű templomban, amely a mi templomunk. Köszönjük neked a gyülekezetet, köszönjük, hogy a testvérek közösségében kereshetünk téged, várhatjuk a te szavadat vasárnapról vasárnapra. Másodszor azért, mert ma ismét itt van egy kisgyermek és az ő családja, akik a keresztség által közelebb léptek te hozzád. Örvendezünk, mert ma is szól a te igéd, és szólít bennünket, együtt énekelhetünk, és imádhatunk téged. Te tudod, Urunk, hogy mi mindent hagytunk a hátunk mögött, amikor beléptünk, amikor elindultunk, de kérünk téged, hogy azzal, hogy beléptünk a te házad ajtaján, fordítsd a mi szívünket, a mi értelmünket, a mi lelkünket egyedül te feléd. Hát, hogy meghalljuk a te szavadat, megérezzük a veled való közösségnek az erejét, hogy amit itt hallunk, amire tanítasz bennünket, az a mindennapjaink részévé válhasson. Jöjj, Szentlélek Úristen, áld és szenteld meg a mi igére figyelésünket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy az ő szent lelke által hozzátok is szól ma. Írva található az imént olvasott s hallott igeszakaszban, Márk evangélium a 2. részében, az 12 versben, valamint Ézsaiás próféta könyve 40. részének 31. versében, amit szintén hallottunk már, de most felolvasom ismét. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Foglaljunk helyet. Nem egy véletlen, és nem is egy direkt választás, ami ezen a héten történt, ugyanis a bibliaolvasó kalauzunk szerint a kapernaumi béna meggyógyításának története következik a mai napon, és ezen a héten a hitoktatásban a harmadik osztályosokkal pont ugyanez a történet volt előttünk. Nagyon érdekes volt, mert a gyerekekkel hát mindig játszani kell valamit, és hát bevittem egy plédet, aminek meg kellett fogni a négy sarkát, jó erősen persze, és egy bátor vállalkozó gyerek, mindig akadt néhány, volt ahol több is, lefekhetett oda középre, és hát kipróbálhatták, hogy milyen vinni valakit, aki persze nem mozoghatott ott középen. Milyen volt ott feküdni, és milyen volt, amikor vitték. Hát mondták a gyerekek, hogy igen, kellett hozzá erő, kellett hozzá bizalom, és hát egy érdekes megtapasztalás volt ez nekik, hogy ez a történet így is ott a szemük előtt, a kezükben megelevenedhet. A Biblia milyen közel tud lenni hozzájuk. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ma, ha már a bibliaolvasó kalauzunk is éppen elénk hozza ezt a történetet, vegyük egy kicsit sorra, hogy mi minden történt, és mi minden van ebben a történetben, ami bennünket is meg tud újítani, meg tud erősíteni, és ami bizalmunkat is növelni tudja az Úristen felé. Így kezdődik a történet, néhány nap múlva ismét elment Jézus Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy ott van. Hát nem csoda, hogy elterjedt a híre, mert aki olvasta, bibliaolvasó kalózunk szerint, itt Márk evangéliumát tudja, hogy milyen sűrű programja volt itt Jézusnak ezekben a napokban. Oda ment Kapernaumba, zsinagógába tanított, kiűzött tisztátalan lelket, meggyógyította Péter anyósát. Aztán sok-sok beteget vittek hozzá, akit ő meggyógyított, majd még egy leprást is meggyógyított, és miután egy kicsit pihent, és Isten előtt volt csendben, következő napon bement ebbe a házba, és tanított. Hát sokan mentek hozzá, hiszen mindenki gyógyulásra vágyott, mindenki vele való találkozásra vágyott. Ha ennyi beteget meggyógyított, hát még többen mentek hozzá. Igen, itt valami történt, ezt nekem is látnom kell, ezt nekem is meg kell tapasztalnom, találkoznom kell ezzel az emberrel. Talán felmerült a kérdés, aki még nem hallott Jézusról, vagy nem találkozott vele, ki ez az ember, és hogy került ide, és miért, és hogyan teszi mindezeket a csodákat, amelyeket mi látunk. Sokan gyógyulásra vágytak. Azt tudnunk kell, hogy az Ószövetség idejében a betegséget valamilyen bűnnek a következményeként fogták fel. Ezért volt, hogy a beteget nem orvoshoz vitték, hanem a paphoz küldték gyógyulásra. Mert azt mondták, aki beteg, annak valami bűne van, amit meg kell bánnia, és menjen a paphoz, hogy segítségével Isten megbocsássa ennek az embernek a bűnét, mert attól szabadulni csak így lehet. Jézus azonban egy egészen más gondolattal közelíti meg a betegséget. Jézus például a vakon született esetében azt mondja, hogy se nem ez vétkezett, se nem ennek a szülei, hanem azért van ez így, hogy Isten nagysága és ereje váljék láthatóvá az ember életében, hogy Isten cselekedetei legyenek nyilvánvalóká. A betegség nem a bűn következménye, hanem éppen egy olyan helyzet, talán éppen a lelkileg legjobban megfogható és megérintett helyzet arra, hogy Istenhez szaladjunk, hogy Isten elé menjünk. És a hit jele lesz a gyógyulás, vagy az, hogy el tudjuk hordozni, megtanuljuk elhordozni azt a betegséget, amiben szenvedünk. Arra gondoltam, hogy ma sem vagyunk távol az ószövetségi gondolkodásmódtól, hiszen ki ne hallotta volna, amikor valamilyen betegség vett erőt rajta, esetleg olyan, amit rögtön nem tudtak egy-két gyógyszerrel meggyógyítani, ki ne mondta volna azt, hogy miért éppen én, miért ver engem az Isten ezzel. Hát én sokszor találkozom ezzel a mondattal. Ez az ószövetségi gondolkodásnak a következménye. Ez ugyanaz. De Jézus azt mondja, ne erre gondoljunk, nem az Isten büntet, hanem arra való, hogy oda szaladjunk hozzá, hogy ne a szomorkodásba éljük bele magunkat, hanem abba, hogy odafuthatunk Isten elé. Igen, fáj, igen, rosszul esik, igen, nem jó, de Isten elé mehetünk. Ő pedig megvigasztal és megerősít bennünket. Mondom így, innen a szószékről, hogy csupán bízni kell Istenben. De néha ez a legnehezebb. Néha az a legnehezebb, hogy ráhagyjuk magunkat, ráhagyatkozzunk teljesen a mi életünkben. Vagy néha ez a legutolsó, ami az embernek eszébe jut. De hát éppen azért vagyunk református keresztjének, éppen azért vagyunk itt a templomban, hogy Isten megerősítsen bennünket abban, hogy így cselekedjünk, hozzá szaladjunk, eszünkbe jusson, hogy ő azért jött, hogy üdvösséget, gyógyulást, új erőt adjon nekünk. És azért a jele annak, hogy ő eljött és üdvösséget ad nekünk, a jele az ő gyógyító ereje, amivel keres bennünket, amivel megérint bennünket, ahogyan oly sok emberről olvashatjuk az Új Szövetségben. A csodák igazolják azt, hogy Jézus az a szabadító, akit Isten már az ószövetségi proféták által megígért az ő népének. Én nem tudom, testvérek, hogy közületek ki az, aki ma valamilyen betegségben szenved, vagy valamelyik szerette, barátja szenved ilyen betegségben, de gondoljatok ma erre, halljátok meg a jó hírt az igéből, hogy nap mint nap lehet Istenhez fordulni. Nap mint nap lehet oda szaladni a mi betegségeinkkel, a mi fájdalmainkkal. Bízzatok benne, és megújul a ti erőtök, mert ő az, aki megerősít. Vagy gyógyulással, vagy erővel, hogy el tudjuk hordozni a mi betegségeinket. A történet úgy folytatódik, hogy olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Az a kapernaumi ház, ahol Jézus az igét hirdette, annyira megtelt, hogy nem volt hely sehol. Tele volt a ház, tele volt minden, és még az ajtó hiába volt nyitva, már az ajtó előtt sem volt hely. Így elképzelem, hogy mit lát az, meg mit hall az, aki az ajtó előtt a harmadik, negyedik sorban áll, és látni akarja Jézus, de mégis ott álltak, hogy egyszer csak közelebb jutok. Amikor kijön, csak meglátom, vagy amikor bent vannak, azok egyszer kijönnek, és meglátom, de legalább, ha nem is látom, hallom a hangját. Olyan sokan voltak, hogy nem volt hely. Jézus nem a gyógyítással kezdte az napot, mint az előzőt, hanem tanítással. Isten országáról tanította őket. Egy másik osztállyal volt egy ilyen feladat, hogy mit mondanátok el, gyerekek, ha itt lenne egy másik kisgyerek, aki még nem hallott Istenről, nem hallott Isten országáról, mit mondanátok erre a hitről, Jézusról? Hát, mit mondanánk el mi Isten országáról? Mit mondanánk el arról, hogy miért jó nekünk kereszténynek lenni? Mit mondanánk el egy olyan valamiről, amit mások nem tapasztaltak meg? Amit mások csak hallottak, igen, van Isten, beszélnek róla, vagy szerintem van, vagy nincs, én nem is tudom. Nehéz ezt megfogalmazni. Hát a gyerekeknek se nagyon sikerült, de azért igazán igyekeztek, hogy szeretet, meg békesség, meg nyugalom. Hát ilyen szavak és kifejezések kerültek elő ezen az órán. Jézus tanította őket, Isten országáról tanította őket, a sok ember pedig hallgatta. Látták Jézus hatalmát, gyógyító erejét, és hallgatták az ő tanítását. Kicsit úgy jelenik meg előttem ez a kép, hogy előző nap után, meg aznap reggeli szájról szájra terjedt a hír, itt van Jézus, megjött Jézus, gyertek ti is! És akkor mentek az emberek, és hallgatták őt. Ő visszament Simon és András házába, ahol már korábban is járt, hiszen azt ismerte. Az örömhírnek azt gondolom ma is szájról szájra kell terjednie. Az evangélium üzenete pedig ránk van bízva. Az evangélium üzenete ránk van bízva mai tanítványokra, hogy hirdessük azt. szóban és tettekben. Van, akinek az egyik megy jobban, van, akinek a másik. Van, akinek elég a maga házában, a maga családja körül, gyermekei körében, rokonsága körében bizonyságot tenni, és valakinek ez egy nagyobb közösség keretében válik feladatává. De mindannyiunk közös feladata, ne feledkezzünk hát meg mi sem arról, hogy beszéljünk az Isten országáról. És miközben Jézus az Isten országáról tanított, négy ember oda akart menni hozzá egy bénával. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt, ahol ő volt, és egy résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Ha régi károli fordítást olvassuk, akkor ő még guta ütöttként fordította ezt a betegséget, ami megmagyarázza ennek az embernek a bénaságát, hiszen egy vérrög az, ami elzárja az agy, egy részének a vérellátását, és kiesik annak az agy résznek a funkciója, jelen esetben ez az ember nem tudott mozogni. Az eredeti görög történetben, vagy görög leírásban a paralízis kifejezés szerepel, ami pedig olyan bénulást jelent, ami annak a következménye, hogy az agy és az izmok között nincsen összeköttetés. Valami ezt elzárja, nincs kapcsolat. Hiába gondolom ki, hogy én fel szeretném emelni a kezemet, nem tudom megtenni. Nem emelem a kezem, nem mozdul a lábam, amikor lépni szeretnék. Azt gondolom, hogy mindegy is, hogy melyik fordítást nézzük, mind a kettőben van egy közös dolog, mégpedig az, hogy valami elzárja a cselekvés lehetőségét. Valami akadályozza azt, hogy ez az ember lépni tudjon, hogy ez az ember mozogni, mozdulni tudjon. Aki ilyen betegségben szenved, annak nagy segítségre van szüksége, hiszen nem tud kimenni a házból, nem tud mozogni, nem tud maga körül megtenni semmit, egyedül semmit sem tud tenni. Az ágy pedig, amit cipeltek, hát valami olyasmiként kell elképzelni, mint mi, amikor a gyerekekkel a pléden vittük egymást. Két rút közé egy erősen kifeszített szövet anyag, amin vitték ezt az embert. A beteget indultak Jézushoz vinni, de tudjuk, sokan voltak, az ajtó előtt sem volt hely, hát nem jutottak be. Feltehetnék a kérdést, hogy ebben a szituációban nem lett volna-e logikusabb, vagy abszolút normális, hogyha ezt a beteget leteszik egy árnyékos helyre, mondjuk egy fa alá, és megvárják, amíg a tömeg eloszlik, és akkor viszik be Jézushoz. Vagy meglátván ezt a nagy sokaságot hazaviszik, és megkérik Jézust, hogy menjen el hozzá látogatóba, és ott gyógyítsa meg. Mi késztette ezt a négy embert arra, hogy ilyen sürgetően menjen, és ilyen szokatlan cselekedetre, hogy még a ház tetejét is megbontsák, hogy bejussanak Jézushoz. És ott kötélen engedjék le ezt az embert. A válasz nagyon egyszerű, a hit. A hit és a szeretetük ez iránt az ember iránt. Mert szilárdan hittek abban, hogy semmiféle akadály nem hátráltathatja őket abban, hogy az ő barátjukat elvigyék Jézushoz. Mert az alkalmas idő mindig az a perc, amikor elindultam, és amikor megérkezem. Az az alkalmas idő. Hittek abban, hogy a lehetetlen is lehetségessé válik, ha ők Jézushoz indulnak, és meg fognak érkezni. És ez a négy ember meg volt győződve arról, hogy más orvos nem tudja meggyógyítani az ő barátjukat, egyedül csak Jézus képes erre. Nem tudom, testvérem, milyen akadály van most esetleg a te életedben. De azt ma mindannyian láthatjuk, hogy az akadályok legyőzhetőek. A lehetetlennek látszó akadályok is legyőzhetőek. Mit láttak ezek az emberek? Azt láttak, hogy a barátjukat Jézushoz kell vinni. Keresték a Jézushoz vezető utat, és ha az egyik utat nem sikerült nyitva találni, kerestek egy másikat. Szükségünk van rá mindannyiunknak, hogy keressük a Jézushoz vezető utat. Van, amikor akadályt látunk. Van, amikor az akadály egy betegség, van, amikor az időjárásra fogjuk. Van, amikor a kényelmességünk az akadály, van, amikor az időbeosztásunk az akadály, van, amikor anyagi akadálya van, lehet, hogy lelki akadálya van annak, hogy Jézushoz menjünk. De az akadályokat le lehet győzni. Talán egy kis ötlet kell hozzá. Talán olyan valami kell hozzá, amit mások elcsodálkoznak. De az akadályokat le lehet győzni. Néha segítség is kell hozzá, hogy legyőzzük az akadályokat. Ennek az embernek a négy barátja segítsége kellett, hogy legyőzzék az akadályt. Szabad segítséget is kérni, és szabad segítséget is elfogadni. Mert aki az Úrban bízik, az megtalálja az utat Jézushoz. Akár magának, akár valakinek, akit ő nagyon szeret. A lehetetlen is lehetségessé válik a számára. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Kíváncsiságból ezen a héten megkérdeztem a gyerekeket, mit gondoltok, meggyógyult-e a beteg, amikor Jézus ezt mondta neki. Hát szavaztunk, szavazat arányát, hát olyan egyharmad, kétharmad volt, akik itt azt mondták, hogy igen, már meg is gyógyult, kétharmad meg azt mondta, hogy á, itt még nem gyógyult meg. Pedig ez a gyógyulásnak a kezdete. Lebontani az akadályt, feloldani a rögöt, elindítani az információ áramlását. A béna hite még önmagában kevés lett volna. Jézus érintése, Jézus szava, a bűnbocsánat, amit adott neki, az már elegendő volt ahhoz, hogy elinduljon újra az információ áramlása. Isten és közte. Mennyi erő és mennyi bizalom van ebben a történetben. Erő kell vinni a mozdulatlan beteget, erő kell a tető felbontásához, megbontásához, erő kell Jézusnak gyógyítani ezt az embert, bizalom kell, hogy őt vigyék ki a házból, ahol biztonságban van, ahol megszokott, vinni az utcán, nem tudjuk, milyen messziről hozták. Bizalom kell, amíg felviszik a tetőre, és ott, hogy kötélen leengedik, és nem fog leesni. És bizalom kell, hogy Jézus megfogja ezt az embert gyógyítani. Mennyi erő és mennyi bizalom van ebben a történetben. A gyógyulásnak mégis ez a kezdete, az a pillanat, amikor Jézus azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid. Amikor feloldjuk a zárat, ami megkötöz, ami lebénít. A Jézus lába előtt heverő bénát, mikor már leengedték és földet ért, tekinthetnénk jelképnek. Hiszen megtestesül benne az emberi élet nyomorúsága, tehetetlensége, kilátástalansága, a bűnös ember reménytelen végzete, ahogy egy kollégám fogalmazott. A gyógyulás akkor kezdődik, amikor Jézus elé kerül ez az élet. Mert bocsánatot kell nyernie. Jézustól kell bocsánatot nyernie. Egy gondolat erősen foglalkoztat, amióta megláttam ezt a történetet, mégpedig az, hogy a négy ember hite és bizalma volt a gyógyulás első kiinduló pontja, a gyógyulás megalapozása. Fogták, Jézushoz vitték a barátjukat, más lehetőséget is választhattak volna, amint láttuk, de ők oda akarták vinni a mesterhez ezt az embert, és szinte nem is láttak akadályt, hanem csak megoldást kerestek. Hát amikor a hittanosokat hívjuk ide a templomba, mi is ilyen megoldásokat igyekszünk keresni. Hiszen jó nekünk, ha ők szépen mondják a verset, és szépen énekelnek, de nem az az elsődleges célunk, hogy bennünket szórakoztassanak, hanem az a célunk, hogy őket Jézus megérinthesse. Őket és az ő szüleiket. Hogy ne az akadályt lássuk, hogy mi az, ami nem jó, hanem a célt lássuk, hogy Jézus érintése oda érjen hozzájuk. Azért hívjuk, ha tetszik, azért hozzuk őket ide a templomba, hogy az Úr Jézushoz kerüljenek közelebb. Hogy megérezzék az Úristennek a gyülekezetünkben is kézzelfoghatóan megjelenő szeretetét és kegyelmét. hogy oldódjon a feszültség, ami más vasárnapokon távol tartja őket a templomtól, hogy a rög, a görcs feloldódjon az ő életükben. És hiszem, hogy ahogyan a barátok hitéért, és ennek az embernek a hitéért meggyógyította Jézus a bénát, úgy tudja a hittanos gyermekeinknek, és különösen az ő szüleiknek is feloldani az életében az ilyen megkötözéseket, az ilyen zárványokat, az ilyen akadályokat, hogy elindulhasson az információ, jó itt lenni, jó a gyülekezet közösségében lenni, jó Isten közelében, jó a Tatai Református Templom közösségében lenni. Egészen biztos vagyok benne, hogy nem volt könnyű ezt az embert cipelni, és ahogy említettem, nem tudjuk, milyen messziről vitték. De ezek az emberek nem panaszkodtak, csak a célt látták maguk előtt, hogy meggyógyuljon az ő barátjuk. A keresztény ember, a keresztény közösség célja, hogy továbbadja az evangéliumot, az örömhírt, hogy megmutassa Isten szeretetét, és ezért néha be kell vetni az erőnket, néha egy kicsit dolgozni kell érte. A megoldás pedig ott kezdődik Jézusnál, amikor azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid. De azt is olvastuk, s hallottuk ebből az igéből, hogy bizony nem ilyen egyszerű ez a történet, mert néhányan voltak ott az írástudók közül, meg a farizeusok közül, akik hát felháborodtak ezen a mondaton, hogyha nagyon kedvesen akarok fogalmazni. Pedig ezek az írástudók teológiailag helyes dolgot mondtak. Bűnöket csak Isten bocsáthat meg. Ezért, aki magáról azt állítja, hogy ő Isten helyett megbocsát, az valóban Isten káromlásnak számít. De ki sem mondták, amit gondoltak, azt olvassuk az igében. Nem is mondták, csak gondolták ezt. És Jézus, amikor mégis tudja a gondolataikat, és válaszol arra, amit ők ki sem mondtak, csak gondoltak, azzal már megmutatja, hogy ő nem akárki. Ő bocsáthat meg bűnöket. És mivel ezeknek az írástudóknak a gondolkodásában a gyógyulás, a bűnbocsánat következménye, hiszen Isten adja a gyógyulást, akkor amikor a béna felkelt, hiszen Jézus felszólította rá, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza, amikor ez a béna felkelt, akkor ismét Isten cselekedetét láthatták meg Jézus tettében. Mert Jézus által Isten cselekszik, mert ő az a gyógyító, akit megígértek a próféták. Hogy vajon ezek az írástudók és farizeusok mindezt abban a pillanatban összerakták-e az ő gondolataikban, azt nem tudom. De azt tudom, hogy az ilyen gyógyulást, az ilyen bűnbocsánatot, amikor megkapja az ember, azt nagy-nagy öröm övezi. Isten leveszi rólunk a terhet, és soha többet nem emlékezik meg róla. Ahogy a zsoltárokban olvassuk, a háta mögé veti a mi bűneinket. Mert bűnbocsánatra mindannyiunknak szüksége van. Fel kell ismerjük bűneinket, amelyek eltávolítanak Istentől, meg kell vallanunk azokat, Jézus elé kell vinni, hogy ő megbocsássa. Így tudunk megszabadulni azoktól. Hátat fordítva mindannak, ami rossz az életünkben. De úgy kell mindezt tenni, és ezért csak Jézus teheti, hogy a bajnak a gyökerét kell megtalálni, hogy gyógyulás történjen. Egy keresztény ima közösségben történt, hogy egy asszony úgy érezte, hogy olyan sok minden szövevényesen fonja be az ő életét, és távolítja el Istentől, hogy egy ima közösségben mindig így imádkozott: Uram, kérlek, szabadíts meg a pókhálóktól, amelyektől nem látlak téged. A közösség tagjai szorgalmasan áment mondtak erre az imádságra, de hát a következő héten is így imádkozott, meg a harmadik héten is, meg a negyediken is, meg az ötödiken is, és hát egy kicsit kezdték unni ezt a mondatot a testvérek, míg egyszer csak egy nagyon leleményes másik testvér így imádkozott ezért az asszonyért: Uram, kérlek, pusztítsd el a pókot, amelyek a hálót szövi asszony testvérünk életében. A bajnak a gyökerét kell megtalálni, Jézus elé menni, hogy ő meg tudja bocsátani. Mert a világnak szüksége van hívő emberekre, akik, ha kell, betegággyal együtt viszik oda a béna embereket, vagy a mozdulatlan, vagy a Jézus felé mozdulni nem tudó embereket Jézus lába elé. Ha kell, a tetőt megbontva, ha kell, terhet, szenvedést vállalva, de szüksége van a világnak az ilyen hívő emberekre. Kedves testvérem, van-e olyan testvéred, barátod, családtagod, ismerősöd, aki nem akar Jézus elé, vagy nem tud Jézus felé mozdulni? De nagy szüksége volna a megbocsátásra, nagy szüksége volna a feloldozásra. Hát vidd őt Jézus elé imádságban. Napokat, heteket, esetleg éveket sem kímélve, vagy ima közösségben imádkozva, mert ahogy eznek a négy embernek a hite elindította egy picit a gyógyulást, Jézus elé vitte a beteget, úgy tudjuk mi is, a saját betegségeinket is, a saját megkötözöttségeinket is, és másokét is Jézus elé vinni. Mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Soha ne felejtsük el ezt az igét. Gyertek, imádkozzunk! Teremtő mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, fogva tart oly sok minden bennünket ebben a világban, Urunk. Fogva tart az élet, fogva tart a megkötözöttség, fogva tart a bűn, fogva tart a tehetetlenség, a betegség, fogva tart a fájdalom, a gyász, fogva tart a kétségbeesés, az aggodalom. Hozzád jövünk. Te tudsz segíteni. Azt hallottuk, s olvastuk ma az evangéliumban, bármilyen sokan is vannak körülötted, az életünk oda kerülhet te eléd. Hát elhoztuk ma. Itt van. Hagyd tegyük le kegyelmet keresztje elé. Benne van minden kimondott és ki nem mondott kérésünk. Benne van minden kimondott és ki nem mondott szó. Benne van minden megtett és meg nem tett szeretet cselekedet. Benne van minden, ami indít, benne van minden, ami akadályoz. Benne vannak a mindennapjaink, benne vannak az ünnepeink. Benne vannak az örömeink és a betegségeink. Tekints ránk kegyelmesen, Urunk, a te akaratod szerint. És ahogy a kapernaumi bénának, szólj te is, szólj mi hozzánk is. Megbocsáttattak a te bűneit. És vannak olyanok, Urunk, akiket szintén eléd hozunk, mi rokonaink, gyermekeink, unokáink, barátaink, munkatársaink, akiknek nem tud mozdulni a lába, akiknek nem indul a szíve te feléd. Őket is hadd hozzuk a te lábad elé. Őket is hadd hozzuk a te szeretetednek a körébe, hogy megérintsd őket, hogy megbocsásd az ő bűneiket is. Olyan jó nekünk bízni benned. Olyan jó volt nekünk rólad énekelni, és mindig jó újra és újra hálát adni. Szükségünk van a te érintésedre, szükségünk van a te gyógyításodra, szükségünk van arra, amit te adsz nekünk. Ó, kérünk, érints meg ma mi szívünket, lelkünket, életünket, a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.